Nézzük, nézzük, nézzük. Van valami kivetíteni való, Gábor? Működik a gép? A mai alkalommal a témánk az ez lesz. Az egyetlen dolog, amit minden nő akar. Kicsit gerjed a mikrofon. Csak szeretnék segíteni a hölgyeknek, úgyhogy beszélek most a fiúk fejével. És megnézzük azt, hogy most hát tanulni fogunk arról. És remélhetőleg, hogy én, mint férfi, amit mondok, remélem, hogy azt fogom mondani, amit tényleg szeretnétek, lányok, amit akartok. De hát nem baj, hogyha mondjuk nem értünk egyet. Egy dolgot biztosan tudok rólatok, hölgyek, hogy összezavartok teljesen. Tényleg, hát miért? Hát, fiúk szerintetek. Na, tehát, de tényleg, ti magatokat is sokszor összezavarjátok, mert tudom, már a saját lányaimnál láttam, sír. Oda megyek, megkérdezem, miért sírsz? Nem tudom. Ez már számtalan esetben történt. Tehát, és akkor így hogy segítsen az embert? Valami okot adjál, valamit, amit meg tudok oldani. De persze aztán nyilván már megtanultam 15 év alatt, idén lesz a 15. éve, hogy házasok vagyunk, hogy nem kell mindent megoldani. Meg nem ez a lényeg. Nem ez a lényeg. Ja, úgyhogy, tanul az ember, és ezért tanulunk erről, ezért beszélünk erről a témára többször is, mert hogy akarunk tanulni. Akarunk tanulni minél többet erről, mit gondol Isten, hogyan gondolkodik Isten. Hát a hölgyek különböznek. Tehát különböző mindenki. Férfiak nagyon különböznek a hölgyektől, arról majd jövő héten fogunk többet beszélni, nem, két hét múlva. De hát különbözőek, a hölgyek is egymástól különböznek. Tehát valaki szereti a szépséget, pedikűr, manikűr, kozmetikus, fodrász, bizonyos rendszerességgel, fontos, hogy meglegyen, nem mindegy, hogy hol, nem mindegy, hogy milyen anyagokkal, masszázs, mit tudom én. Valaki pedig a kerti munkát szereti, abban tud kikapcsolódni, abban tud feltöltődni, akkor valaki a családdal szeret együtt lenni, minőségi időt együtt tölteni. Tehát sokfélék vagyunk, sokfélék vagytok, hölgyek. Valaki a fürdőkádra esküszik, gyertya, halkzene, mit tudom én, milyen fürdősó, és akkor egy órát ott pihen, relaxál. Tehát különbözőek vagyunk. Aztán vannak olyan hölgyek, akik meg nem őszinték azzal kapcsolatban, hogy mit akarnak. Tökéletes példája ez annak, hogy mit tudom én, fél és feleség beszélget, és azt mondja a fél, hogy hát hová menjünk el vacsizni, mondjuk randizni. Hát nekem teljesen mindegy. Jó, akkor menjünk el ide és ide. Nem, az nem jó. Akkor ide. Nem, az se jó. Hát akkor hová menjünk el? Ó, nekem teljesen mindegy. Jó, két el. Tehát nem teljesen mindegy. Na mindegy. Tehát, hogy azt akarom csak ezzel a kis bevezetővel mondani, hogy nehéz. Nehéz dolgunk van. Mit akar egy nő? Mit akar egy nő? És amiről most beszélni fogunk, az igazából, tehát, hogy a kapcsolati szinten mit akar. Vagy kapcsolati szinten, amikor emberi kapcsolatról van szó, akkor mit akarnak. Amikor egy férfi kapcsolatról van szó, akkor mit akarnak. És dobjuk csak fel az első mondatunkat. Tehát amit minden nő akar, amikor elkötelezett kapcsolatra lép egy férfi. Ez fontos, hogy amikor elkötelezett kapcsolatra lép egy férfival. Mit szóltok ehhez? Hogy megbízhassak benned, hogy szeress engem, hogy higgy bennem, hogy mellettem állj, minden körülmények között. Ez milyen? Ez jó? Szerintem is jó. ez azt a területet piszkálja, hogy biztonság. Biztonság és nem megfelelés, hanem feltétel nélkül való szeretet. Tehát, hogy megbízhassak benned, hogy szeress engem, higgy bennem, mellettem állj, minden körülmények között. Én azt gondolom, hogy minden nő ezt akarja, hogyha kapcsolatról van szó. Legyen az férj, vagy legyen egy jövendőbeli férj, egy vőlegény, vagy valaki. Ja, tehát, és férjek, ha vagytok itt férjek, vagy kettő, három, velem együtt, négy, meg jövendőbeli férjek is vannak itt. Tehát ilyen elkötelezettségre van szükségük a feleségünknek, vagy a jövendőbeli feleségeteknek. Egy ilyen elkötelezettségre. Ez. Hogy megbízhassak benned, hogy szeress engem, hogy higgy bennem, hogy mellettem állj. Mindegy, hogy milyen körülmények vannak. Most én is úgy beszélek erről, aki még messze van, de tanulok. Majd erről beszélj majd Virág nektek, ha megkérdezitek, hogy hanyast kaptam az elmúlt fél évre. Hozom a bizonyítványomat, kullogva. Ja, de nagyon fontos megtanulnunk, és tanultam, és ma is tanulom, hogy nem a házasságomban kell harcolnom, hanem a házasságomért kell harcolnom. Tehát nem benne kell harcolni, hanem azért. A házasságért kell harcolni. Teljesen felesleges a házasságban harcolni, hanem a házasságért, a feleségünkért kell harcolni. És itt vagyunk a történetünkben, amit elkezdtünk, Ádám és Éva története, és ott van Isten megteremtette az egész világmindenséget, megteremtette a kertet, megteremtette az állatokat, minden megteremtett, aztán férfivá és nővé teremtette őket, akkor megteremtette a férfit, azt mondta Isten, tudok ennél jobbat is, és megteremtette a nőt, ugye? Jó, ez csak vicc volt. Nem ezt mondta, ez nincs benne a Bibliában. Ez a 1 Balázs 2.20-ban van. Na mindegy, tehát férfivá és nővé teremtette őket, aztán egy jó kis randit szervezett nekik, találkoztak, ahol leesett Ádámnak az álla. Oh, ugye végignézte az állatokat, egyikben sem találta meg a párját. Nem csodálom. És aztán, amikor meglátta Évát, akkor na ez már. Tehát amit ott olvasol, az tényleg ez, amikor leesik az állat. Na, ez már az én húsomból való, ja, csontomból való csont. Na, úgyhogy ott az 1 Mózes 1-nek a végén, ott Isten le is rendezi az esküvőt, lesznek ketten egy testé, tehát elhagyja apját és anyját. Nyilván, tehát Ádám mindig zavarba volt, amikor szülői értekezletről volt szó később, mert Ádám sosem tudta, hogy kit kell meghívni a szülői értekezletre, de aztán megtörtént a nászút is a gyönyörű kertben, ott rohangáltak pucéren gyümölcsel a kezükbe, Ádám élvezte, és aztán ez az egész gyönyörű mennyei jelenetnek annyi. Mert hogyha tovább olvasod a második fejezetet, ott van a harmadik fejezet, elkezdődik a háború. Tehát ott van a házasság, és aztán a harmadik fejezet pedig jön a háború, és sajnos ez van ma. Ez az általános helyzet, hogy házasság, és aztán jön a háború a házasságban. És nem éppen erről szól. És nem éppen arról szól, oké, lehet, hogy van háború, vannak csaták, de nem az, amikor... De nincs az, hogy... Hú, de hülye vagyok, vissza az eskümhöz. Mit esküdtem? És átgondolom, és újraindítom a kapcsolatot. Minden nap. Oké, mert vannak nézeteltérések, vannak nehézségek, és lehet, hogy olyat mond az ember, vagy olyat tesz, amit nem kellene, de aztán visszamenni a kiinduló ponthoz, és újra kezdeni, és tisztán kezdeni. Akár így, hogy az ember újból eldönti. De hogy ma mit csinálnak? Eldöntik, hogy összeházasodnak, és Lehet, hogy egy fél évet, vagy egy évet készülnek az esküvőre. Én ezt a gyülekezetben is így látom. Tehát nincs különbség. Se kereszténységen kívül, se kereszténységen belül. Fél évet, egy évet készülnek az esküvőre. És nem látom, hogy bárki is készülne a házasságra. És nem az esküvőre kell készülni, hanem a házasságra kell készülni. Mert a házasságból háború lesz, hogyha nincs felkészülés. És ugyanúgy egy ilyen üzenetsorozatnak egy ilyen feladata és célja is van. Hogy aki benne van, az sürgősen tanuljon, és kérjen bölcsességet, erőt Istentől, kegyelmet hozzá, hogyha változtatni kell, igazítani kell. Aki meg még nem, ő még tanuljon. És készüljön. Készüljön a jövőbeli házasságra. Ja, úgyhogy hát emberek többet készülnek az esküvőre, mint a házasságra. És fesz van. Feszültség van. Férfi és nő között. Ja. De házasságban, tehát milyen feszültségek vannak, hogy nem teregetem ki a vizes törölközőmet, vagy hallottam alját, hogy itt nyomják meg, vagy nem az alját nyomja, hanem a közepét nyomja a fogkrémnek, és akkor ez mindig egy óriási nagy probléma, hogy nem csukja be az ajtót a kis szekrénybe, a fürdőszobába. Mekkora tragédia. Micsodát? Ja, konyhába se csukja be az ajtót. Még jó, hogy alacsony vagy. Akkor lenne be, hogyha magasabb lenne. Igen, a zoknit véletlenül elhagyja a szoba közepén az ember. Így megáll, vagy a WC-t nem hajtja föl. Na, jönnek itt a fiúktól az ötletek. De lehet, hogy a lányok azok hosszabb listát tudnának mondani. Tehát, hogy van feszültség. Tehát akár ott vannak az anyagi feszültségek egy kapcsolatban, egy házasságban. Tehát, mit tudom én, tehát amíg össze nem házasodsz, fogalmat sincs, hogy a másik mennyi pénzt költ. Hogy költi el a pénzét. És aztán összeházasodsz, és azt látod, hogy be kéne tenni a közösbe, vagy közösbe kéne gondolkodni, és őrület, hogy mi történik. Örület, hogy mi történik. Vagy anyagi feszültségek. Lányoknál a fodrászat az háromszor annyiba kerül, mint a fiúknak. Ez is örület. Mert hosszabb bajuk, igen. Valószínűleg azért, mert nagyobb bajuk. Mit tudom, hogy milyen anyagi feszültségek vannak. Mindegy, ez egy olyan terület, ahol van. A két zenegi élet, ez abszolút olyan. De aztán valaki óva intett attól, hogy na, Balukám, ilyet ne csinálj, mint amit én csináltam, ez egy rossz húzás volt. Elmesélte. Persze, én is elkövettem az első pár hétben ezt a hibát. De mit tudom, amit ő mesélt, az volt, hogy hát összeházasodtunk, összeköltöztünk, az asszony ott volt a konyhába, és a rendet csinált. Tehát elpakolta a dolgokat, mindent a helyre. Nekem ez nem tetszett, oda mentem és átpakoltam. Aztán amikor ő ezt észrevette, akkor ő oda ment és visszapakolta. És ez ment vagy három kört, és aztán pipa lett az asszony, ezt én nem így szeretném, drágám. De én ezt így szeretném, mondja a férfi. Mert anyukám mindig is így csinálta. Oké, okay, tehát fiúk, halljátok a kuncogást? Tehát, hogy ez nem pálya. Hogy a mama vagy az anyu mindig így csinálta. Ez nem pálya, lányok. Mi főzésnél csináltuk ezt az első évben. Hát virág rövid. Akkor nem röhögtünk. Akkor surlódtunk. Hogy kell ezt csinálni? Hát fölhívom anyámat. Nem a te anyádat, a anyádat. Ő jobban tudja. Nem, az enyém jobban tudja. Az a finom. Ja, tehát vannak feszültségek. Ó, hogy nem. És akkor ilyenkor persze a feleség mindig elmondja, hogy hogyan érez nagyon őszintén az anyukával kapcsolatban. De nem így van. Na, persze az egyedülálló fiúk meg itt nem értik, hogy most mi van most ezzel, mi a probléma. De van probléma ezzel. Tehát ez, igen, így van majd. Tehát ez az igazság, hogy az asszonyokat nem érdeklik az anyósoknak a rendje, főztje. Ahhoz kell hozzászoknunk. Ja, feleségünk. Aztán persze vannak szexuális feszültségek is, csak ugye a lényegesebb dolgokat. Az anyagiak, az étel körüli, ugye, meg a szexuális feszültségek. Tehát van háború van a házasságban. Tehát szexuális feszültség, hogy tudom én, tehát hogy szinte éreztem a feszültséget, mikor kimondtam. Mindenki elkezdte plafon nézni, meg a lámpát, az álló lámpát, meg mit tudom. Ja, de van. Mert mindenkinek máskor van meg hozzá hangulata, meg mit tudom én. Tehát mikor van meg a férfinek a hangulata? Amikor lélegzik. Tehát, amikor lélegzik, akkor mindig van hangulata a férfinek. A nőknek meg mit tudom én. Tehát mindegy. A lényeg az, hogy van akinek reggel van hangulata hozzá, van akinek este van, valakinek minden kedden van, valakinek minden hónapban egyszer, valakinek minden áprilisban. Tehát vannak különbözőségek. Oké? És van feszültség egy házasságban. Tehát a lényeg, hogy háború, tehát nagyon könnyen van háború a házasságban. De azt tanuljuk Istentől, hogy nem a házasságban kell harcolnunk, hanem a házasságért kell harcoljunk, és a feleségeinkért. És a házasság után igen, berakja a lábát a háború, de pont ezért fontos az, hogy készüljünk nem az esküvőre, ne az esküvőn ábrándozzunk, hanem készüljünk a házasságra, hogyha előtt állunk. Nagyon fontos, nagyon fontos. Na, de beleléptünk 1 Mózes 3-ban, ott van Ádám és Éva, mindjárt olvassuk is az igerészünket, de még mielőtt olvasnánk, tehát mind a kettőjük meg lett támadva. Csak nyomd ki. Ez piros gomb. Tehát meg lett mind a kettő támadva egyszerre. És azt látjuk a történetben, hogy mind a ketten vétkeztek. Elkövették a hibát. Mi történt? Fellázadtak Isten ellen. Oké, mindenki Évát emleget, hogy ő a hibás, meg ő evett az almából, vagy a gyümölcsből, ugye, mert nem almát mond, hanem gyümölcsöt mond. De mind a ketten vétkeztek. Amit Éva tett, az egy aktív lázadás volt. Tehát Éva részéről egy aktív lázadás, ahol szinte azt mondta, hogy Isten, szerintem az, amit mondasz, vagy amit mondtál, az nem igaz, úgyhogy én az ellenségnek hiszek, én azt fogom tenni, az ellenség hazugságát, azt akarom elhinni, többet számít nekem, mint az igazság. Tehát egy aktív lázadás Isten ellen. A férfi része, Ádám része volt a passzív lázadás. A passzív lázadás. Ahol és ez tulajdonképpen ez a mai férfi embernek a betegsége, nem a mainak, hanem a világtörténelem férfiének a betegsége. A passzivitás. Hogy hagyják, hogy a dolgok megtörténjenek. Hogy nem lépnek bele abba a felelősségbe, amit kaptak Istentől. És végignézik szó nélkül a dolgokat. Szó nélkül hagyják, hogy dolgok megtörténjenek. Úgyhogy a lényeg, tök mindegy, hogy mi történt, mind a kettő lázadt. Az egyik aktív volt, a másik passzív, ugyanúgy, vétkeztek. Jó? És most nézzük, olvassuk a 8. versről, 1 Mózes 3, ki lesz vetítve. Elolvassuk ezt a részt, egy 11. versig. Talán egy kicsit Éva szemszögéből próbáljuk megnézni a dolgot. Ilyen szemmel olvassuk. Azt mondja, amikor az alkonyat közeledett, és feltámadt az esti szellő, az egy kis romantikus. Az Úristen sétára indult a kertben. Emlékeztek az Úristen? Múlt héten? Ádám és felesége meghallották, hogy közeledik. És elbújtak előle a fák közé. De az Úristen kiáltott. Ádám, merre vagy? Mint ha nem tudta volna. Két, nem játszott. Vagyis hát igazából játszott. Mikor keresed a gyereket, és látod, hogy ott lóg ki a függöny, ahol a két nagy lábúja. Tehát körülbelül ennyire volt, ennyire nem találta Isten Ádámot, de azt mondja Ádám, meghallottam, hogy jössz, és féltem tőled, mert mesztelen vagyok, ezért elbújtam, felelt Ádám. De honnan tudod, hogy mesztelen vagy? Ki mondta neked? Talán ettél annak a fának a gyümölcséből, melytől eltiltottalak? Kérdezte Isten. És persze ezt is tudta Isten, hogy ettek. Tehát nem volt meglepetés számára ez. De ez az a pont, ahol tehát egy módon nincs azzal gond, hogyha elszúrta. Mert az ember elszúrja. Elszúr dolgokat. De ez az a pont, ahol Ádám azt mondhatta volna, hogy igen, uram, ezt nagyon elbaltáztam. Bevállalom. Vétkeztem. Elrontottam. De mi történik? 12. vers, Gábor. 12. vers jön. Az asszony... Oké? Tehát mit mond Ádám? Azt mondja, az asszony! Az asszony! Akit mellém adtál. Na, ő kínált meg abból a gyümölcsből. Úgy ettem. Magyarázkodott Ádám. Tehát nem bevállalta, nem felírta az ő listájára, hogy igen, ezt elrontottam. Vétkeztem, uram. Hanem, Isten, ez nem az én hibám. Az ő hibája. Hát itt se voltam. Mire visszajöttem már, benne volt a hasába az alma. Mindig almát mondott. Tehát magyarán nem az én hibám, az ő hibája. És kiadta az asszonyt? Te Isten. Oké? Tehát én ebbe semmit nem, rosszat nem csináltam. Ő evett, és azt a rosszat, aki evett abból a gyümölcsből, ki kitalálta ki és hozta létre? Te. Úgyhogy a két saras itt áll előttem. Nem tudom, hogy miért engem kell előszedni. Oké, és sajnos ilyenek a férfiak. Akkor az Úristen, 13. vers, akkor az Úristen az asszonyhoz fordult. Mit tettél? A kígyó, ő csapott be engem, azért ettem, mentegetőzött az asszony. Oké, tehát az asszony is... Egy, ő sem vállalta be. Kettő, de azt sem mondta, hogy hát ez a szerencsétlen férjem, akinek rám kellett volna szólni, aki felelős értem. Ő volt az, aki hagyta, hogy egyek belőle. Nem, ő még ráfogta kígyóra. Na, hát... A kérdés, hogy ebben a helyzetben, hogy akár, hogy Éva így viselkedett, mi mit férfiak, hogyan reagáltunk volna erre a helyzetre? Mit tettünk volna? Mert az, amit Ádám tett, tehát Éva evett a gyümölcsből, és az, amit Ádám tett, azt mondhatjuk azt, hogy fogta, az bevágta Évát a busz alá. Bevágta az asszonyt a busz alá. Tehát ő volt a felelős a feleségét, a felesége hibát követett el, és amikor felelősséget kellett volna vállalni Ádámnak, fogta azt, nincs közöm hozzá, ő csinálta. Tehát magyarán elhagyta. Elhagyta, magára hagyta, ott hagyta. Tehát ezzel mondom, bevágta a buszalát. De röhelyes. Az egész röhelyes. Tehát maga a kontraszt. Második és harmadik fejezet között. Ádám valószínűleg a másik fejezetben, szerettem, amikor megláttam. Kétet ódákat zengett, szerelmes volt egy kis majom. Szerettem, amikor megláttam. Szerettem, amikor együtt szaladgáltunk a kertben, mezítelenül, gyümölcsökkel játszottunk. De nagyon szerettem akkor, annyira izgalmas volt ez az éva. Szerettem a gyümölcsös játékot, de most, hogy elszúrta, már nem szeretem. Nem vállalok érte. Nem vállalok érte felelősséget. Csinálja egyedül. És ez a helyzet, oké? Okay? Tehát nem volt, Ádám nem volt hajlandó szeretni őt a nehézségben. Ja. Úgyhogy ami történik ezután, most nem fogjuk végigolvasni, de ami történik ezután, hogy Isten Ádámnak címzi a mondani valóját. Olvassátok csak el otthon. Nem Évának, aki effektíve evett. Persze megkínált az ő férjét, és ő is evett belőle, de hogy Éva lett rászedve, őt közelítette meg Sátán, a kígyó, és őt csapta be először. Tehát, amit Isten ezután mond, nem Évának olvas be, hanem Ádámnak. És ebből is azt látjuk, hogy a férfi a felelős a feleségért. És aztán persze elmondja, vannak ennek következményei, amit ott olvasol ebben a fejezetben, Isten elmondja a következményeit ennek a döntésüknek, Ádámra vonatkozóan is, Évára vonatkozóan is, a gyermekükre vonatkozóan is, tehát van következménye, tehát bajt hoztak a nyakukra ezzel az Isten elleni lázadással. De miután elmondja ezt, hogy milyen következményei vannak, és vannak komoly következményei. Maga az, hogy az emberiségbe bekerült a bűn, és onnantól kezdve mindenki bűnös emberként születik meg a Földön. De mindezek után Isten gondoskodott róluk. Gondoskodott a bűneikről. Gondoskodott arra, hogy innentől kezdve, tehát akármennyire is elszúrták, és elszúrták egyszer és mindenkor a földi létet az embereknek, de Isten gondoskodott róluk. És ez hatalmas. Hatalmas kegyelem, hatalmas irgalom, hatalmas szeretet Isten részéről. Hogy mindezek után ő gondoskodik róluk, gondoskodik arról, hogy ezek az emberek szabadon mehessenek tovább. És mi történik? Tehát, ha olvasod, látod azt, hogy egy ártatlan állatot, teológusok azt mondják, hogy egy bárányt áldoztak föl, aminek a bundáját használták arra, hogy ruhájuk legyen. Valószínűleg több állat volt ez, nem egy. Tehát egy ártatlan véres áldozatra volt szükség, hogy ezek az emberek ne a fügefalévél, ami fél óra alatt elsatnyul, hanem rendes ruhájuk legyen, és azt akarja el az ő mesztelenségüket. És Isten gondoskodott erről. És amit tennünk kell férfiként, az, hogy ha házasok vagyunk, akkor konkrétan bölcsességet kell kérnünk Istentől, és tanácsot, hogy mi az, amit nem teszünk helyesen a házasságunkban. Tehát most férjek. Tehát meg kell kérdezzük Istent, hogy mi az, ami nem kóser. Tehát, Uram, adj nekem vezetést, mi a bűnöm a házasságomban, hol hibázom el, hol szúrom el, hol kell javítsak. Egyedülálló fiúk, ti is. Ugyanez, csak még nem a házasságban. De hogy tudok minél jobban felkészülni arra? Hogy hol igazítatok, hol tanulhatok, mit tanulhatok, hogy minél kevésbé legyen az. Ez veszélyes. A jövendőbelim számára. A velem való együttélés. Ja, úgyhogy nincsen már rosszabb egyébként, mint amikor olyas valaki a házastársad, aki nem látja be, hogy szüksége van növekedésre és fejlődésre. Hanem azt gondolja, hogy ő mindent tud. és mindent jól csinál. Éppen ezért ki a bűnbak, a másik. Két, tehát ez nem izgalmas, egyáltalán nem izgalmas, aggasztó igazából, amikor nincsen egy ilyen belátó hozzáállás, hogy szükségem van növekedésre, szükségem van fejlődésre. Ja. Úgyhogy ezért beszélünk ezekről a dolgokról. Ezért. Kedves asszonyok, feleségek, nem kell kijavítanod a férjedet. Férjek, nyugalom. Nem, tényleg fontos az, hogy mindannyian magunk lássuk, hogy hol kell növekedjünk. Mert hogyha Isten ki tudja bennünk javítani azt, amit ki kell, akkor majd azt fogja használni arra, hogy kijavítsa őt is. A másikat. Ez igaz férfire, nőre egyaránt. Hogy nem egymást kell javítgassuk, és az életemet arra teszem föl, na akkor most egy olyan rendszer lesz itt, kérem szépen, ahol kijavítom a másikat. Beindítom a fegyelmezési ízét, rendszert, életet. Nem. Nem. Ha kérem Isten, mutassa meg, hol kell nekem javulnom, hozzam meg a döntésemet, javuljak, és Isten majd ezt fogja használni arra, hogy a másikat is javítsa. És milyen jó, hogyha van egy ilyen házasság, ahol mind a kettő így gondolkodik. Na, de nézzünk meg három területet, ahol a leggyakrabban, a legjobban van megkísértve, ahol a leggyakrabban jön a kísértés, a megfutamodásra, a férfi számára. Amikor azt mondta, hogy hát az asszony, akit te adtál. Oké, a három terület, ahol a férfiak a leggyakrabban. Az első az önzőség. Az önzőség. Mindannyian önzőek vagyunk, jó? Ezt most nem azt mondom, hogy a férfiak az önzőek. Mindannyian önzőek vagyunk, ez a bűnös természetünkhöz hozzá tartozik, amit örököltünk Ádámtól, 1 Mózes 3 óta. Minden ember örökli ezt, hogy én vagyok a legfontosabb. Ez az alapbeállításunk igazából. De ez már egész kicsi korban ott van. Tehát tegnap is ott voltak a kisgyerekek, de minden nap a játszótéren is megy a brunst a piciknél, tehát a lucakorú gyerekeknél. Melyik szó hangzik el a legjobban? Nem. Enyém, azaz, enyém. Enyém. Ez az enyém. Ez az enyém. És akkor minden játék a kezében, mert nem tud játszani, de mindent elvesz mindenkitől, mert ez az enyém. Tehát ott van bennünk. És ha az egyik dolog, amit igazán megtanul az ember, miután megházasodik, hogy nagyon önző. Nagyon önző. Tehát annyira ez nem jön ki, amikor az ember egyedülálló, saját magának osztja be az idejét, a pénzét, mindenét. Nincs ott más, akihez igazodni kéne, vagy alkalmazkodni. De amikor ott van egy házastárs, egy teljesen más házastárs, hogy teljesen más beállítottságú ember, amivel nincs gond egyébként, hogy ilyen emberek összeházasodjanak. Isten sokkal nagyobb munkát tud elvégezni egy ilyen házasságban egyébként, mint ahol van egy felszínes megegyezés személyiségileg. Mert nincsenek surlódások, nincsenek jellemformálódások annyira. Úgyhogy izgalmas az. És egyébként azt vettem észre, hogy Isten összerakja az ellentéteket. Elég jól össze tudja rakni az ellentéteket. De... Tehát amit megtanultam az, hogy amikor megházasodtunk, hogy önző vagyok. És aztán mondták, várja, majd amikor gyerekeid lesznek. Lett egy, lett kettő, lett három, és még jobban előjön az emberből az önzőség, mert egyre többen igénylik azt, hogy ők a fontosak. És meg kell tagadnom önmagam, meg áldozatot. Tehát le kell mondjak a saját érdekemről, a saját dolgaimról, ő értük. És egy önző embernek nagyon nehéz is. És most azt mondom, hogy mindenki önző. Tehát ez egy olyan harc, egy olyan harc és feszültség minden ember életébe, ami én azt gondolom, hogy Krisztus nélkül, Jézus nélkül az életünkben ezzel nem tudunk megküzdeni. És még Jézussal is a szívünkben nehéz megküzdeni. De ő legalább ad egy reménységet, meg egy járható utat előttünk. Na, de... ugye az önző férfi mihez vonzódik igazán? Az új dolgokhoz. Oké, tehát ha autó, akkor az legyen új, ha telefon, akkor az legyen új, ha igyiri-bigyiri kütyű, az legyen új, használt könyvet nem veszek, új legyen az is, hogyha valaki könyveket szeret, vagy mit tudom én. Tehát az új dolgok, az új dolgok. Tehát önző, új. Önző, új. Önző, új. Oké, tehát ez két kulcs szó egy férfi életében. Önző, új. Önző, új. Na most, mi van akkor, amikor elvetted szíved királynőjét, vagy el fogod venni szíved királynőjét, és múlnak az évek, és a szíved királynője már nem új. Ne folytasd! Ne mensd! Ne mensd! Tehát mindenki is hullott a kezedből, látom. Tehát tényleg mi van akkor? És elmúlik az újsága. Mi történik? Elmúlik. De ez elárulok egy titkot. El fog múlni. El fog múlni. Tehát elmúlik az újsága. Tehát akkor megjelennek vonalak, amik miért nem te vagy, nem a férfiak akadnak, ők még jobban kiakadnak, akkor meglátják a tükörbe azokat a vonalakat, meg a körvonalakat esetleg, amiket nem az ideális körvonalaik vannak. Tehát elmúlik az újság. És mit tesz a férfi? Elárulom, mit tesz a férfi. Bedobja a busz a lázasszonyt. Tehát ezt teszi. Tehát Magyarországon több mint 50%-a ott hagyja a feleségét. A házasságok válása végződik. Jó, nem tudom ebből mennyi, ahol az asszony hagyja ott, de nagy részét ennek is a férfire lehet írni, mert mit tesz a férfi? Nem elválik még, bocsánat. Először akár az egyik opció az, hogy karrierbe menekül. Sokkal több visszajelzést kap a munkatársaktól, ők nem szólnak a fokrémes tubus miatt, vagy a mit tudom, a zokni miatt. Ők mindig illatosak, ők mindig mosolyognak, a titkárnő is, meg a munkatársak. Tehát jó, van munkahelyi feszültség, de ott nincsenek azok a feszültségek, meg azok a balhék, amik otthon vannak. Úgyhogy sokkal inkább én ott akarok bent lenni. És ezért nem 8 órát van benn. Ugye a házasságának első évében alig vártam már, hogy hazaérjen. És ahogy az idő telik, vállalja be a túlórákat. Mert nem szeret hazamenni. Akkor miben menekül még? Hobbiba menekül például. Tehát elkezd extra dolgokat csinálni. Tehát én arra jöttem rá, és ezt mondom is, lehet ezzel kapcsolatban velem vitatkozni nyugodtan, úgyis nekem van igazam. Jó van, ezt csak viccben mondtam. Csak viccből mondtam. Na, tehát ha az ember Isten szerint való apa és férj akar lenni, akkor nem fér bele a hobbi. Nem fér bele. Nem fér bele. Tehát az, hogy az ember rendszeresen, nagyon-nagyon rendszeresen csinál dolgokat, tehát ha szeretem a feleségemet, szeretem a gyerekemet, és szeretem a gyülekezetemet, tehát ott van még a szolgálat is, akkor egyszerűen nincs időm hobbira. Nincs időm hobbira. De a férfiak hajlamosak új hobbikat fölvenni, vagy besűríteni. Tehát most persze nem arról beszélek, hogy az ember ne járjon el futni, vagy ne járjon el, tehát az, hogy mit tudom én, hetente egyszer valamit csinál. Most nem egy ilyen hobbiról beszélek, hanem amikor már több időt töltök a dolgaimmal, mint a feleségemmel, meg a gyerekeimmel. Több időt töltök a garázsba kütyüzéssel, vagy több időt töltök a haverokkal, vagy több időt töltök a labdával, vagy több időt töltök a pecabottal, mint azokkal, akik elvileg a legfontosabbak az életemben, és velük kéne legyek. Én erről beszélek, jó? Tehát nem az, hogy totálisan, 100%-osan ki van zárva, hanem egy olyan hobbi, ahol már az időm nagy részét a munkámon kívül ott töltöm. Pedig vannak gyerekeim, és tehát van családom, feleségem. Ja, úgyhogy az nagy önzőség. Aztán a harmadik, ami nagyon gyakori, hogy egy viszonyba menekül. Egy új viszony. Oké? Mert az a nő, az új. Oké? Tehát az új, az már nem annyira új. Keresek egy újabbat, de elárulok egy titkot, ő sem lesz új. Meg a következő sem lesz új, meg a következő sem lesz új. Tehát mindegyiknek az újsága el fog múlni. És tudom, hogy néhányan mit mondanának erre, azt mondják, Balukám, de hát az én feleségem nem elégíti ki a szükségeimet, ugye? És egy férfinak vannak szükségei, nem? De vannak. De erre azt mondanám, és azt szoktam mondani, hogy oké, apukám, akkor te most azt akarod, hogy tehát akkor Isten akarsz lenni. Tehát Isten akarsz lenni, aki hazamegy, és mindenki téged imád otthon. A gyerekeid egy az egybe azt csinálják, ahogy te fütyülsz, a feleséged egy az egybe azt csinál, amit te fütyülsz, tehát te akarsz lenni Isten. Na most van egy valaki, aki Isten akart lenni, de azt hamar kirúgták a mennyből is. Büszkeség, önzőség, sátán. Úgyhogy, tehát oké, hogy vannak szükségei, de ez van. Ez van. Na, úgyhogy Efézus 5.25, el vagyunk hívva arra, amit ez az Efézus 5.25 mond, mégpedig férjek, ti pedig úgy szeressétek feleségeteket, ahogy Krisztus szerette az eklézsiát. Odaadta érte a saját életét. Tehát úgy kell szeressük a feleségünket, ahogy Krisztus szereti a gyülekezetet. Egyedülálló fiúk, úgy kell szeressétek meg a feleségeteket, ahogy Krisztus szereti a gyülekezetet. Ami azt jelenti, hogy fel kell áldozzam magam a feleségemért. Nincs mese. Kérdés. Amikor Jézus itt volt, akkor a jogaival vagy a felelősségével volt elfoglalva? Verte az asztalt, hogy ő Isten és őt imádni kéne, vagy beleállt a felelősségébe és csinálta azt, amiért jött? Mert ő verhette volna az asztalt, hogy hát én vagyok Isten, mindenki engem imádjon. Mert ő Isten volt. De nem, neki volt feladata, voltak teendői. Azt mondta, én értük jöttem el. Amíg itt vagyok, őket szolgálom, és aztán beteljesítem a teljes végcélomat, hogy az életemet feláldozom értük. Tehát nem vert az asztalt a jogaiért, hanem tette azt, ami a felelőssége. És az ő felelőssége az volt, hogy kifizesse a bűneinkért a büntetést. Mert bűnös emberek vagyunk, és szükségünk van egy megváltónak. És Jézus volt az a személy, aki bennünket helyre állított Istennel. És annak köszönhetjük, hogy ő helyt állt. Annak köszönhetjük azt, hogy mi itt lehetünk, és hogy Jézus ott lehet a szívünkben, és van egy békességünk Istennel. Ezt annak köszönhetjük, hogy Jézus nem a jogaival foglalkozott, hanem a felelősséggel. Ja, úgyhogy ha úgy szeretnénk, ahogy Krisztus a gyülekezetet, akkor azt mondanám, azt kéne mondjuk. Nincs időm arra, hogy a jogaimmal foglalkozzak. Felelősségem van. Azt fogom csinálni. Felelősségem. És a felelősségem az, hogy tudja az én feleségem, hogy szeretem. Hogy tudja, hogy én hiszek benne. Hogy tudja, hogy én támogatni fogom. Hogy tudja, hogy én kitartok mellette bármilyen körülmények között. Ez az én felelősségem. Oké, következő pontunk. Az első volt az önzőség. Második, amikor a leggyakrabban egy férfi elfut, az akkor, amikor az asszony hibázik. És megint elárulok egy titkot. Hibázni fog. Fog hibázni. lányt. Ki nem? Ki nem? Aki nem azért, mert nő, hanem azért, mert ember. És emlékszem, valahogy de az autóval való koccanások, azok mindig virággal történnek. Igen, ez így van. Mindegy az, hogy most ő volt a hibás, vagy más, legtöbbször nem ő volt, de tudod, csörög a telefon, most már van egy ilyen gyomorgörcs is benne, amikor tudom, hogy autóval van és hív, hogy na, hova menjek, vagy honnan kell el. Nem, sose történt nagy. Csak az, hogy valamivel jó, mert végighúzták az autót, vagy parkolóba ő állt, azt valaki bum, belement hátulról. Tehát csak ilyen kellemetlen, de pénzes sérülések. De egyszer valahogy ő is ügyetlen volt. Nem tudom, hogy lehetett ez, drágám. Sajnálom, de... És lementem, ugye megjöttem, gyere le, nézd meg. Lementem, és... Nem mondtam el, hogy mit gondoltam. Jobb is volt. De aztán eszembe jutott. Vagyis nem eszembe jutott, mert az az én érdemem lenne. Isten eszembe jutatta, hogy én kétszer úgy összetörtem az autót, hogy totál kár közeli állapotban volt. Nem csak én kis meghúzások. Persze, hála Istennek, azok nem a mi autónk volt. Nem az én autóm volt, az még apukámé volt. Nem, mind a kettő apukámé volt, igen. Akkor még fiatal voltam, és bohó. De Isten eszembe jutatta, hogy inkább azt nézd meg, hogy te mekkorákat bénáztál. És akkor te voltál hibás. És tudod, tehát fogunk hibázni. És nem dobhatjuk be a busszalá, most éljünk már ezzel a képet. Tehát nem dobhatjuk be a busszalá a feleségünket. Nem tehetjük azt, hogy azért, mert hibáznak, azért... Tehát elfutunk a helyzetből, vagy ott hagyjuk őt, magára hagyjuk abban a helyzetben. Mert mi is hibázunk, és óriásokat hibázunk, és Isten segít egyébként, hogy megmutassa. Ez az az eset, amikor Jézus beszél a gerendáról, meg a fűrészpóról, hogyha emlékeztek. Az evangéliumban van egy ilyen rész, hogy ne zavar a másik szemében a fűrészpór, és közben nem veszed észre a saját szemedben a gerendát. Oké? Tehát egy ilyen szóviccel él Jézus. Tehát miről beszélünk? Hát lássuk meg azt, hogy mi sokkal nagyobb hibákat elkövetünk, mint amit most fülön csíptünk a másiknál. És pont ezért ne ítéljük el a másikat. Mert ugyanígy leszünk mi is megítélve. Ja. Tehát, oké, milyen hibák lehetnek anyagi területen? Többet költ. Ja, óriási. Igen. Többet költ, mint amit kellene. Ugye? Tehát, ó, ezt is megvettem, meg azt is megvettem. Adj egy kis pénzt. Adj egy kis pénzt, mert kell vegyek tejet, kenyeret. Tessék, nincs nálam, csak egy 10 000-es, akkor megérkezik. És ott a ruha. És nem rólad beszélek, drágám. Ne érezd úgy, hogy védekez. Ezt csak olvastam egy könyvbe, vagy láttam egy filmbe. Na, hát most... Tehát olyasmire költ, amire mi fiúk nem költenénk. Mi teljesen más dolgokra költenénk a pénzünket, ugye? Vagy ott van a figyelem területén. Tehát, hogy hibáznak. Tehát amikor egy gyermek születik, könnyen megtörténik egy házasságban, hogy a feleség a gyermekre figyel. Nagyon-nagyon fokozott figyelemmel. Tehát annyira, hogy még a házas életről is megfeledkezik, még nem is lesz hozzá kedve. És itt ez egy krízis jelentett egy házasságban, ez az időszak. De csak tudd, hogy ez normális. Normális, hát egy gyerek egyszerűen megköveteli a figyelmet. Megköveteli. És harcol azért, hogy anyu odafigyeljen, és vele foglalkozzon. És nyilván egy házasságban oda kell ezekre a dolgokra figyelni. De hogy csak azt akarom mondani, hogy könnyen megtörténik, hogy hibáznak az asszonyok, hibázni fognak, de egy dolog, amit fontos, hogy vele kell maradni. Nem elhagyni, vele maradni. Nem elhagyni, hanem vele maradni. És kitartani mellette. Mindegy, hogy mit hibázik. De hát nem ismered az én feleségemet, ugye? Mondja az ember. Én egy őrült nőhöz mentem feleségül. Hát lehet. Lehet. Jó reggelt kívánok. Ezért nem az esküvőre kellett volna készülni egy évig, hanem a házasságra és megismerni egymást. Na, de hogy mindegy, már ilyenkor már tök mindegy. Tehát lehet, hogy őrült, de a Biblia azt mondja, férjek, szeressétek a feleségeteket. Így van. Tehát szerest. Áldozd fel az életed érte. Áldozd fel az életed. Mindegy, hogy milyen. Szeresd, ahogy Krisztus szerette a gyülekezetet. Tehát Jézus elvette feleségül a gyülekezetet. A gyülekezet őrült, szerintetek? Követel hülyeséget a gyülekezet? Rengeteget, nem? Nem a miénk. Mi mindent jól csinálunk. És kitartott mellette, és kitart mellette. 2000 éve kitartsz. És ki is fog, mindvégig. Úgyhogy ez a példa nekünk, férjeknek, hogy ahogy Krisztus szerette az egyházat, úgy szeressük a feleségünket. Jézus elvette az őrültet, lehet, hogy mi is elvettük az őrültet, de ott vagyunk mellette. Hadd törjük, ha szakad. Lesz majd egy olyan, nem tudom mikor, de lesz majd egy olyan üzenetsorozatis, ahol nem Ádám és Éva lesz a cím, hanem Éva és Ádám. És akkor majd a hölgyekhez fogunk beszélni. De hogy... Ja, az is izgalmas lesz, de az még nem most. Szóval, nincs olyan hiba, ami miatt ne szeretnénk a feleségünket. És hogy képtelenség lenne szeretni a feleségünket. Ja. Aztán a harmadik dolog, amikor a férfiak könnyen megfutamodnak, az amikor valami rossz történik. Valami rossz történik a körülményekben, a kapcsolatban. Tehát amikor jönnek bajok, jönnek problémák. Mik lehetnek ezek? Ja, jönni fognak. Jönni fognak problémák. Jönni fognak nehézségek. Tehát mondjuk a gyerek lebetegszik. A gyerek nem csak két napra lebetegszik, mert azt azért idegileg ki lehet bírni, hanem egy hosszabb időre lebetegszik. Vagy megsérül. Vagy olyan betegsége lesz. Vagy mit tudom én, tehát a gyerek fogja magát, és elmegy otthonról. Úgyhogy becsapja az ajtót, és nagy fityiszt mutat a szülőknek. És eltávolodik az Úrtól is. Tehát problémák. Nehézségek, vagy mit tudom én, vagy elveszíted a munkát. Vagy a házastársad veszíti el a munkát. Mi történik? És akkor otthon ül. Otthon ül a férj. Ami marhára idegesít téged, hogy otthon ül a férj. Tehát jönnek problémák, jönnek. Tehát elhagyják a család, rengetegen hagyják el a családjukat, mert elveszítették a munkájukat. Mert abban találták meg a biztonságukat a férfiak. Sokszor ebbe találják meg a munkában. És amikor elveszítik, akkor értéktelennek érzik magukat, haszontalanak, és inkább elmenekülnek. Elmenekülnek otthonról. Vagy mi van akkor, amikor mondjuk a feleség rákos lesz? És nem tudja a szükségeidet kielégíteni már. Vagy Alzheimer kóros. És már arra sem emlékszik, hogy téged hogy hívnak. Ott hagyjuk? Elhagyjuk? Olvastam egy házaspárról, nem tudom, 80 akárhány évesek, nem tudom hány éve már, lehet, hogy már évtizede is arcelménykoros volt a felesége, és fogalma se volt, hogy kilátogatja őt, de a férj hűségesen ment be az otthonba, és minden nap gondoskodott róla, szerette őt, mindig bemutatkozott. És tehát visszajelzés nem kapott. Ami egy kapcsolatban fontos, meg erőt ad, hogy a másik veszi az adást. Itt nem volt, de kitartott, mert volt egy esküje, és szerette ugye, hogy Krisztus az egyházat. Oké, tehát problémák jönnek, és amikor ott álltunk, kinek mikor, és esküdöztünk, fűre-fára és Istenre, esküdöztünk, hogy jóban, rosszban, gazdagságban, szegénységben, amíg a halál el nem válasz, ugye? Mindegy, ami azt jelenti, hogy mindegy, mi történik, mindegy, hogy mit teszel, én ott leszek veled, mindig szeretni foglak. Na, ez az, amit minden nő akar. Hogy ez valóság legyen, nem csak egy ígéret. Ja. Úgyhogy igazából ez lett volna a mai üzenet, és használjuk. Én azt mondom, hogy egy ilyen kapcsolat, hogy, tehát ez a kapcsolat, hogy szeresd a feleséget, úgy, hogy Krisztus az egyházat, tehát ilyen kapcsolatom nem lehet a feleségemmel, ha csak nincs Jézus a szívemben. Tehát ez képtelenség, ilyen kapcsolat. Képtelenség ezt végigvinni, képtelenség kitartó lenni ebben, hogyha nincs ott Isten az életemben. Tehát ha nincsen egy biztos alapokon nyugvó kapcsolatom Istennel. Ja, úgyhogy csak Jézus tud bennünket erre képessé tenni, és amikor jön a jó kapcsolatom Jézussal, abból fog jönni a jó kapcsolatom a házastársammal is. És ezért fontos, hogy először egyedülálló férfiak, először azzal foglalkozzatok, a Jézussal való kapcsolattal kell foglalkozni. És ha az megvan, biztos alapokon van, akkor Isten ad házastársat. De ha bizonytalan alapokkal menjünk bele egy házasságba, az nem azt mondom, hogy mission impossible, lehetetlen küldetés, de gyötrelem. Ja, úgyhogy amikor a kapcsolatom tehát jó Jézussal, aztán a kapcsolatom ebből kifelé jó a házastársammal, és aztán jó mindenki mással, akkor igazából az életben lévő lehetőségek korlátlanok. Korlátlanok. Mert a kapcsolati bázisom, ahol a lelkem tud táplálkozni Jézusból, a házastársamat, tehát a legfontosabb személyből, aki viszintesen velem kapcsolatban áll, akkor a tényleg a lehetőségünk korlátlan. Ja, és ez nem mese. Ez Efézus 5:25. Szeresd a feleségedet, ahogy Krisztus szerette az egyházat. És nem kér lehetetlent. Tehát ha Isten ezt kéri tőlünk a Bibliában, akkor az azért kéri, mert képesek vagyunk rá. Ő adja meg rá a képességet, de nem kér olyat, amit ne tudnánk megtenni. Tehát ha azt mondja, hogy szeressétek a feleségeteket, hogy Krisztus az egyházat, meg tudjuk csinálni. Nem egyedül, Jézussal, de meg tudjuk csinálni. Úgyhogy imádkozzunk. Mennyi atyánk, köszönjük neked. Köszönjük neked a fiad, Jézust, hogy odaadtad értünk, és hogy szeretél bennünket a végsőkig, és szeretsz bennünket a végsőkig. És férjek, azt mondom nektek újra most, hogy szeressétek a feleségeteket, hogy Krisztus is az egyházat, a gyülekezetet, hogy önmagát adta érte. És azokhoz is mondanék pár szót, akik egyedülállóak, vagy nincs férjük, vagy már nincs velük a férjük, hogy higgyetek el, hogy fontosak vagytok Istennek. Értékesek vagytok. Nem azért ment el, mert értéktelen vagy. Te értékedet az azt határozza meg, amit valaki hajlandó érted kifizetni. És Isten az ő fia vérével fizetett érted. Mi azt jelenti, hogy felbecsülhetetlen értéked van. Úgyhogy tarts ki és ne add fel. Menj tovább Jézussal. És férfiak, csak térjünk vissza az a kérdéshez. Most ahogy együtt gondolkodunk és imádkozunk, hogy csak tegyük föl Istennek ezt a kérdést őszintén. Uram, mi van a házasságomban, ami nem jó? Mi az, amit rosszul csinálok férként? Hol hibázok? Mi az, aminek változnia kell bennem, hogy jobb apa legyek, hogy jobb fér legyek? Jobb, mint most. Vagy majd később, amikor egyszer fér leszek és apa leszek. Mik azok a dolgok, amiben változnunk kell? Mutasd meg ezt nekünk, és legyen ez az imánk. Most is, de ne csak most. Szedjük elő, sűrű. És hagyjuk, hogy Isten vezessen ebben. És hozzon fel területeket, és bánjunk el azokkal a területekkel. Beszélgessünk másokkal arra a területről. Aztán lehet, hogy van olyas valaki, akinek a szívén kell változtatni, mert még soha nem bízta az életét Jézusra. És addig nem is lehet jó kapcsolatot senkivel, még a feleségeddel sem, amíg el nem fogadod Jézust, mint a személyes megváltódat. Úgyhogy itt a lehetőség, hogy rábízd az életed, hogy megszólítsd Jézust, igen, Jézus, akarlak az életemben, akarok egy kapcsolatot veled. Csak kérdőd a szívedben, imádkozz valahogy így, hogy hiszem Jézus, hogy meghaltál értem a kereszten, hogy bűnös emberek is el vagyok tőled választva. Szükségem van rád, akarlak, akarom ezt a kapcsolatot. Rád bízom az életem. És hogyha ezt kifejezt iránta, akkor arra kérlek, hogy mondd el valakinek közülünk. Mondd el, hogy hoztál egy ilyen döntést. Rábíztad Jézusra az életed. Úgyhogy köszönjük, Urunk. Köszönjük, hogy a te tanácsod az tiszta és világos a Bibliában, és hogy szabadon beszélhetünk erről. Nem csak egy női alkalmon, nem csak egy férfi alkalmon, hanem itt az Isten tiszteleten. És köszönjük azt, hogy bátorsággal beszélhetünk erről, és akarunk is, Uram, mert szükségünk van a tanácsodra. Szükségünk van a tanácsodra. Nem tudjuk túlélni ezt az életet. Nem tudunk győzelemben élni, ha csak nem azt tesszük, amit te mondasz nekünk. Úgyhogy köszönjük. Köszönjük neked, Urunk. Jézus nevében. Amen. No, és most jön egy dalunk.